Mi az oka annak, hogy kellemetlen meglepetést okozott most a júliusi infláció?
A mi prognózisunkhoz képest, ami 4% körül inflációt valószínűsített júliusra, két fő elem van, ami eltérést mutat. Az egyik az energia területein látható, itt is például a vezetékes gáz ára az havi szinten 2,3%-kal emelkedett, ami azért egyértelmű meglepetés, mert júniusban, amikor ezek a számlák szóltak, akkor azért már jó idő volt, és emeltek a lakossági gázfogyasztás, az nem kellett, hogy változzon, és ugye az elszámolás az pedig azon múlik, hogy mennyi az a gáz, amit az alacsony rezsicsökkentő áron vásárol a lakosság, és mennyi az, ami a kétszeres szorzóval értékelt áron kénytelen beszerezni a lakosság. Szóval itt már nem számítottunk arra, hogy még lesz drágulása a vezetékes gáznak. Emellett pedig, amire gondoltunk, hogy a gyógyszerek területén lesz egy nagyobb árcsökkenés, hiszen a kormányzatnak volt egy párbeszéde a gyógyszerészekkel, mi szerint rengeteg gyógyszernek az árát mérsékelni fogják, viszont havi szinten ez csak 0,3 ármérséklődést okozott, mi ennél nagyobbra számítottunk.
Háztartási energiával kapcsolatban ugye azért nyáron viszont a villamos energia felhasználás alapvetően megnő a légkondik, meg a hűtők, meg a ventilátorok használata miatt. Ez bele volt kalkulálva nálatok a várakozásba?
Igen, a vezetékes gáz mellett van egy másik sor, ez az elektromos energiárának az alakulása. Itt havi szinten 0,5 emelkedést látunk. Erre lehetett számítani, tehát ez a része, ez nem jelentett meglepetést az infláció alakulásában.
Ugye említetted a gyógyszer árakat. Ez a 0,3%-os változás, ez ennyire kevés?
Mi azt gondoltuk, hogy egy 2% körüli mérséklődés lehet a gyógyszer árakban. Elképzelhető, hogy ennek lesz egy ilyen eltolt hatása, tehát ahogy jönnek be majd az új gyógyszerek, úgy folyamatosan csökkenni fog még a következő hónapokban a gyógyszereknek az ára. Nem tudjuk még, de ez mindenképpen egy pici ármérséklődés jelent, és ez abszolút a szokásos mozgásnak megfelelő, tehát itt havi szinten a 0,2-0,3%-os áremelkedés vagy árcsökkenés az normális. Például áprilisban volt egy kiugró érték, akkor 3,1%-kal kerültek feljebb a gyógyszerek, ennek az árai, és azt gondoltuk, hogy nagyjából ez a hatás, ez az, ami kikerülhet talán júliusban a rendszerben.
Élelmiszerek, szolgáltatások hogyan járultak hozzá az inflációs adatokhoz?
Sajnos továbbra is az élelmiszerek éves drágulás üteme az meghaladta a teljes inflációnak a mértékét, hiszen 5,9 kerültek többbe ezek a termékek. Itt a nem feldolgozott élelmiszereknél van egy kicsit nagyobb drágulás, ott havi szinten 0,3%-os áremelkedés volt, főleg egyébként a friss hazai és déli gyümölcsök miatt, ami 8,5%-kal kerülnek most többbe.
Szolgáltatások?
Szolgáltatások esetén még továbbra is havi szinten drágulások vannak, 0,4-0,5%-kal kerülnek többbe ez a termékcsoport, viszont éves szinten 5,3%-os drágulást mértek. Itt tendenciájában azért látunk már egy lassulást az árdinamikában, és azt gondolom, hogy ez a következő hónapokban is folytatódhat.
Az üzemanyagárak, olajárak, árfolyamok miként befolyásolták a fogyasztói árakat?
Júliusban az üzemanyagárak azok nagyon kis mértékben 0,3%-kal kerültek többe, így nagyon nagy hatása nem volt az infláció alakulására. Ugye itt a kedvező folyamat az, hogy a dollár az gyengült, a forint az tudott erősödni, és ez az erősödő forint, ez leginkább a iparcikkek területén érhető tetten, hiszen ezeknek az ára az mérséklődni tudott. Júliusban egyébként 0,1%-kal kerültek lejjebb, de ebbe persze van szezonalitás is, hiszen ilyenkor mennek ki a tavaszi kollekciók. Viszont azt is látjuk, hogy ebben a termékkörben azért az átlaghoz képest egy alacsonyabb áremelkedés van. A tartós fogyasztási cikkek ugyanis 2,1%-kal emelkedtek egy év alatt. Az ár és stop maga a rendszeréből adódóan akkor tudta érdemmel lefelé húzni az inflációt, amikor bevezették, hiszen akkor hirtelen csökkentek az árak. Miután ár és stopról beszélünk, utána már azt határozza meg a fogyasztói árakat, hogy hogyan tudják beszerezni ezeket a termékeket az üzletek. Tehát, hogyha drágul a beszerzési érték, akkor növekedni fog az üzletekben is az ár, hiszen ők egy árrést tesznek rá, ami maximalizálva van, de hogyha a beszerzési érték nő, akkor az üzletekben is nőni fog az ár. És most már azt látjuk, ugye, hogy vannak olyan termékek, ahol emelkednek továbbra is az árak, hiszen a beszerzési költségek azok növekedtek.
Tehát akkor összességében az árréstopp elérte a célját?
Az, hogy az infláció a várakozások felett alakult, abban a mi várakozásunkhoz képest nem játszott semmilyen szerepet, hogy az árréstoppos termékeknek az ára hogyan alakult. Egyébként az árréstoppos termékek miatt az infláció az most jelenleg egy jó 1,5%-kal alacsonyabb, mint hogyha nem kerültek volna bevezetésre. Tehát ezek nélkül, az intézkedések nélkül most sokkal inkább egy 5,5-5,8%-os inflációról beszélnénk júliusban. Ebből a szempontból az ár és stoppok azok csökkentették az inflációt.
Mire lehet számítani a jövőben?
Ez a magasabb júliusi adat azt erősíti meg, hogy sajnos idén el kell búcsúzni attól, hogy látunk 3-assal kezdődő inflációs számot, így most az évvégi prognózis már, a decemberi adat is 4% fölött van, valahol 4,2% körül alakulhat az évvégi infláció. Az éves átlagban ez pedig azt jelenti, hogy 4,7%-os infláció lehetett, vagy lehet majd 2025-ben. Sajnos ez azt is jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a mozgástere az elég visszafogott, hiszen ők szeretnék az inflációt visszatolni a tolerancia sávba, ami a 3% plusz-minusz 1% pont, tehát mindenképpen 4% alatti inflációt szeretnének látni. Erre viszont esély csak a jövő év elejére mutatkozik, és ott is lehet, hogy csak átmenetileg tud majd 4% alatt maradni. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy az az egy kamat csökkentés, amit korábban vártunk, ennek az esélye az radikálisan csökken. Viszont, hogyha esetleg a forint az markánsan tudna tovább erősödni, és ez hozna egy kicsit egy újabb hullámát a dezinflációs folyamatnak, akkor az nyithatna például egy mozgásteret kamatcsökkentésre a Magyar Nemzeti Bank részére.